Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, valamint volt kezdetben, úgy most és mind örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. A mi Urunk nevének tiszteletére és segítségül hívására énekeljük a 167. éneket, amelyik így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót. Hallgassátok meg, szeretteim, Istenünk áldott üzenetét, amint az szól mi hozzánk János apostolnak közönséges első levele, első részének első négy versében eképpen. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk és amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és mind azokat, akik szívükbe fogadták azt. Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, téged magasztalunk és téged áldunk, mert életet és kegyelmet szerzettél a mi számunkra, és ez az élet megjelent itt közöttünk, a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy aki benne hisz, soha örökké meg ne szégyenüljön, és övé legyen az életnek világossága, az örök élet. Köszönjük te néked, hogy benne és általa megnyitod nékünk erre az életre az utat, a lehetőséget, és nem szakíthat el minket a halál sem ettől az élettől. Hát hadd tapasztaljuk meg, és hadd tehessünk róla majd bizonyságot mi is, amit te nékünk adsz és mondasz a Jézus Krisztusban. Ő benne, az ő nevében reménykedve jöttünk ide hozzád, hogy közösen, testvéri közösségben és veled való közösségben legyünk és értsük a te szavadat, támadjon fel szívünkbe a vágy, az elhatározás, és nyerjünk tőled erőt, hogy ezt a szót magunkba forgassuk, soha el ne veszítsük, és amit parancsolsz, amit ajánlasz, amit vársz tőlünk, meg is cselekedjük. erre segíts minket, és így áld meg szent lelked itt létével ezt a mi Isten tiszteletünket. Legyen kedves néked a mi hálaadásunk, bűnvallásunk, szerezzen nálad engesztelés számunkra, és adjon bocsánatot, és elhatározásainkra add áldásodat, és nyújts segítségedet, hogy valóban néked tetsző életet élve diadalmaskodjunk minden kísértésben, és a te szeretetedet hordozhassuk tovább mások felé is. Segíts meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ami Urunk és Istenünk bűnbocsánatot ajándékozott nékünk a Krisztus Jézusban, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Uram, kihez mehetnénk, hisz az örök élet beszéde van te nálad. Hadd halljuk ezt az örök élet beszédet, hogy mi is életre mehessünk általa. Amen. Az a szentige testvérek, amelyről tinétek Isten lelkének segítségével szólani kívánok, írva található a János írása szerint való Szent Evangélium első részének 29. és azt követő verseiben eképpen. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta: ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondtam. Én utánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt. De hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János, mondván: láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nékem: akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Eddig az ige. Testvérek, mindjárt egy különös dologra kell ráfigyelnünk, mégpedig arra, hogy nem János megy Jézushoz, mint a mi fogalmaink szerint ez illendő volna, hogy a kisebb menjen a nagyobbhoz, hanem Jézus megy Jánoshoz. És ez egy vigasztaló szám. Jézus hozzánk jön. Nem vagyunk mi nagy emberek. Azt se lehetne mondani, hogy hát kiváló emberek vagyunk, nagyszerű emberek vagyunk, befolyásos, gazdag, mit tudom én, milyenek. Szóval mindent ránk lehet aggatni, de Jézus előtt mi könyörületre, szabadításra, megtartásra szoruló emberek vagyunk. Valahogy úgy, ahogy egyik énekünk mondja, szánt és szeretett minket. Egyszer egy nagy tömeg szaladt ki hozzá forró nyári napon, egy magányos, puszta helyre. És akkor az evangélista, aki pedig nagyon ragaszkodik a szoros tényekhez, beírja a szövegébe: látta látta Jézus a sokaságot, szánalomra indult irántuk. A másik evangélista azt mondja, könyörületre indult irántuk. És akkor történik a megvendégelésük, azaz öt kis lepénnyel és két hallal. Szánt és szeretett. Szánalomra indult iránta. Könyörült rajta. Könyörületre indult. Jézus tudja, milyenek vagyunk. És a gyökere ide nyúlik vissza. Jézus elment Jánoshoz. Igen. Jézusnak megvolt szabva az útja. Az atya titkos tanácsában megbeszélték, hogy mi legyen itt az ő dolga. Megkeresni, aki elveszett. Élettel ajándékozni meg, aki halott az ő bűneiben. Hát jött Jézus. Oda megy Jánoshoz. János persze szabadkozik. Hát uram, hát hogy? Hát mit akarsz? Hát te jössz én hozzám. Nekem kellett volna már régen fölkeresni téged. Nekem kellett volna bemutatni a hódolatomat, hisz én vagyok a te előfutárod, a herold. Te vagy az úr, és te vagy a király. Uram, te jössz én hozzám. És mit akarsz? Én kereszteljelek meg téged? Én? Szó se lehet róla, uram. Úgyhogy Jézusnak szinte egy kis keménységgel kell mondania néki, hogy engedj most, magyarul, engedelmeskedj, mert így kell betöltenünk nékünk az Isten akaratát. Na hát, túl vagyunk a keresztségen, és másnap látja János Jézust. És akkor az egész sokaságnak, amely kijött hallgatni őt, nem Jézust, Jánost, messze hangzó szóval hirdeti, ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Honnan kapta ezt a kijelentést, ő nem mondja. Nem is érdekes. Itt a tény az érdekes, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy magára vegye ennek az egész világnak a bűneit. A te bűnödet, az én bűnömet, mindnyájunk bűnét, elődeink bűnét és utódaink bűnét. Azért jött, hogy a bűnnek hatalmát, amit mi felidéztünk ott az Édenkertben, megtörje. Hogy többé ne uralkodjék bennünk a bűn. Vagy rajtunk. Vagy felettünk. Ezért jött. Na most, testvérek. Gondoljátok el, hogy mekkora hatalma van a bűnnek. Micsoda szörnyű ereje. Hát ugye a földön a hatalom az a bűnnel szembe is fölveszi a harcot. Tehát van nekünk jó rendőrségünk, vannak börtöneink, vannak hóhéraink, hogy valamiképpen ezt az emberi életet korlátok közé szorítsuk, mert azt tudjuk, hogyha ezek a korlátok ledőlnek, akkor beáll az anarchia, a bűnnek az uralma, és ember az embernek farkas. Igen. És tudjátok, nincs a földön az a hatalom, amely képes lenne a bűnnel leszámolni. Nézzétek, most volt egy tragikus merénylet Bécsben és Rómában, és a világ összes nemzete azon töpreng, hogy hogyan lehetne ennek gátat vetni. És nem tudnak. Nem tudnak. Jézus eljött, hogy magára vegye a világ bűneit. És neki sikerült. Neki sikerült. Egészen más ember lett, aki megszabadult a bűntől. Aki Jézus áldozatát elfogadta. Na ez, hogy az Isten báránya, ez egy ótestamentumi kép. Mindegy, hogy most mire gondolunk a Páska bárányra, ami a szabadulás, megváltás jelképe, vagy pedig a bűnbakra, akire a nagy engesztelési napon a főpap ünnepélyesen ráhelyezte Izraelnek a bűneit, aztán kihajtották a pusztába. Jézus az Isten báránya, az egyetlen, aki nem csak Izraelért, nem csak egy nemzedékért, nem csak néhány emberért, hanem az egész világ bűnéért jött, és az egész világ bűnét magára vette. Hát ezt meg kellene gondolnunk. Meg kellene gondolnunk, hogy nékünk ilyen üdvözítőnk és ilyen megváltunk van, aki le tud számolni a mi bűneinkkel. És akkor meg kell ragadnunk őt. Hát Uram, engem is szabadíts meg. Nekem is szerezd meg a nagy engesztelést, hogy se tulajdon szívem se vádolhasson Isten előtt. Te megteheted. Én nem tudom. És senki sem tudja más. Senki. Mi bűnt bűnre halmozunk. Hiába imádkozunk, és hiába könyörgünk, hiába adakozunk, minden hiába. Az én bűneimet senki más nem tudja elvenni. Senki más nem tud teljes engesztelést, teljes bocsánatot szerezni nékem. Csak egyedül ez a Jézus Krisztus, aki most így lép a világ színe elé, egyszerűen, alázatosan, valami földön túli ragyogásban. Megint csak érdekes az, hogy János most kezd beszélni Jézus Krisztusról, amikor már megkeresztelte. Hát előbb miért nem beszélt? Hát mert nem volt mit mondani. Most kell néki elmondani azt, hogy ez az az ember, az a férfi, akiről nékem az Isten megmondta, hogy majd tűzzel és lélekkel keresztel, akinek a szórólapátja van a kezében, és megtisztítja az ő gabonáját a pejvától és az ocsútól. Ez az, akinek adatott minden hatalom, elsősorban a bűnön és halál. Megmondta nékem az Isten, hogy akire majd látod, a lelket leszállani, az a megváltó, az az Isten báránya, az a világ ura, az az élet fejedel. És én láttam, és én bizonyságot tettem, hogy mindenki tudja, ez a Jézus, a Názáretből való, ez az egyszerű, szelíd alak, ez az Isten fia. Testvérek, furcsa dolgok vannak ennek az igének a mélyén, és majdnem minden igének a mélyén ez van, hogy ebben az egyszerű názáreti Jézusban meg kell látnunk az Isten fiát. Lehetséges? János apostol arról tesz bizonyságot, hogy mi láttuk, mi hallottuk, mi tapintottuk, megfogtuk az életnek az Urát. És ezt hirdetjük néktek. Tényleg Krisztusról nem tud az ember bizonyságot tenni, mert minden bizonyságtétel csak üresen kongó szavak halmaza, ha nincs ott mögötte ez a megtapasztalás, hogy én ebben a názáreti Jézusban láttam, hallottam az Isten fiát. Nincs, nem ér semmit ennélkül a tapasztalás nélkül a keresztény bizonyságtétel. Viszont ezzel a megtapasztalással áttütő erejűvé lesz egy egyszerű beszélgetés is. Hát ki ne szeretne megszabadulni, aki rab? Ki ne szeretne fölkelni, aki elesett és összetörte magát? Ki ne szeretne egy tiszta életet, aki bemocskolta magát? Hát ki ne szeretne egy olyan boldog életet, ami telve van örömmel? Ha az élete bánna, szomorúsággal, kudarcokkal van teli. Hát Jézus ezért jött. Örömöt hozott, békét hozott, szabadulást hozott, talpra segítette az elesetteket, meggyógyította a betegeket, és még a holtakat is életre támasztotta. Hát az természetes. Ő az élet. És az élet diadalmaskodik a halál. Vagy fordítva is igaz, a halál nem tud diadalmaskodni az életen. Gondolkozzatok el, ott Betlehembe, a jászolban, egy közönséges kis csecsemő volt. Semben sem különbözött a többi csecsemőktől. Legfeljebb annyiban, hogy az anyjának nem volt olyan ragyogó, tiszta pelenkája, hanem mindenféle rongyokba pólyálta. De mégis, ezelőtt a csecsemő előtt, igaz, hogy angyali szóra, de hódoltak a pásztorok. Ezelőtt hódoltak a napkeleti bölcsek. Igaz, hogy csillag vezette őket, de hát ez mindegy. Abban a gyermekben látták a megtartót, aki az Úr Krisztus, a felkent, a Mesiás, a mindenség királya. Abban a gyermekben a napkeleti bölcsek is királyt láttak, és azért hódoltak néki. De ettől a jászótól egyenes az út a keresztfáig. És tudjátok, az a csodálatos, hogy azért erre a keresztre is állami okmányként, állami bizonyításként oda van verve ez a mondat. Názáreti Jézus, a zsidó király. Dobjuk el ezt a szót, hogy zsidó. Tegyük oda, hogy Isten választottainak a királya. A te királyod, az én királyom, ha befogadtad őt, ha elfogadtad őt, ha átadtad magad néki, itt vagyok, Uram, rendelkezz velem, te vagy az életem, mert nélküled az élet csak halál, a szó igazi értelmében. Az mindegy, hogy még egy darabig itt a földön eszem, iszom, és beszélek, és ezt csinálok, vagy azt csinálok, halál, nélküled az élet halál, de veled a halál élet. És tudjátok, hogy a kereszt után jött a feltámadás, az élet. Ez az, amit nem lehetett letagadni. Ez az, ami ma is hat. Ez az, ami ma is munkálkodik köztünk, bennünk. Azért János, amikor a levelét írja a gyülekezeteknek, azt mondja, hogy az életről, ami nekünk megjelent, ami a miénk volt, a Jézus Krisztusról írok néktek. Igen. Keresztelő János, meglátta ebben a Jézusban az életet, az élet urát, az Isten fiát. Milyen boldogan mondja most, hogy és én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. No, testvérek, senki ne csükkedjen el, hogyha nem tudja a maga életét még ilyen ragyogó szavakkal kifejezni. Ha még nem tudja elmondani, hogy igen, meg vagyok róla győződve, hogy Jézus engem megváltott, megszabadított, és nekem életet ajándékozott, örök életet ajándékozott. Ne csükkedjen. Hát a mi hívő életünk, az ilyen hullámosan folyik itt a földön, majd ez a János is. Néhány hónap, vagy néhány év, mit tudom én mikor. De elküldi az ő tanítványait Jézushoz. Te vagy eljövendő, vagy még mást kell várnunk. Ide tudod te illeszteni ezekhez a szavaihoz ezt a mondatot? Nem férnek össze, csak egyet ne felejts el. János itt a Jordán partján látta Jézust, szeme előtt volt Jézus, és könnyű volt akkor hinni, könnyű volt bátornak, erősnek lenni, akkor könnyű volt győzni minden kísértésen, a lehetetlen is lehetséges lett, mert látta Jézust, mert hallhatta Jézust, mert tapinthatta Jézust, érezte Jézust. De amikor az a kérdés kiszakad belőle, akkor János egy undok föld alatt várbörtönben van. Egyedül. Kitéve minden kísértésnek, ami az emberi lélekből kiszakadhat. Akkor nem látta Jézust. Csak a börtönt látta. Csak azt látta, hogy gazemberek vannak fönn, ő pedig lenn a kazamatában. Csak azt látta, amit a mi költőnk mond, hogy a butának sorsa földi éden. Csak azt látta, hogy mindenki, aki semmibe veszi Isten akaratát, magát az Isten, az jobban boldogul, mint ő, aki gyermekségétől fogva Istennek volt szentelve, és maga magát is tudatosan Isten szolgálatába állította. Most itt rohad a börtönbe undok, állatok között. Igen. Kiszakad belőle a kétség. De egyet ne felejtjünk el. Még mindig tudta, hogy kihez kell fordulni. Még mindig tudta, hogy kitől kap végérvényes választ. Mondjátok meg Jánosnak. És Jézus felsorolja, amit tesz. Édes dolog. a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az örömhír hirdettetik. És boldog János, aki én bennem meg nem botránkozik. Igen. Nem tudom, hogy fogadta keresztelő János Jézusnak ezt az üzenetét. Nem tudom, hogy mennyire szorult el a torka. Nem tudom, hogy nem hullott-e a könnye. Boldogok, akik én bennem meg nem botránkoznak. De nem vesztette el a boldogságát. Mert tudjátok, hogy ez a János, ez volt az a próféta, aki meglátta, megérhette, megtapasztalhatta, hogy amit ő hirdetett, amiért ő küldetett, az beteljesedett. Láthatta a Szent Lelket Jézusra leszállani, elmondhatta a nagy bizonyság tételét: ez az Isten fia, ez az Isten báránya, aki magára vette a világ bűneit, aki hordozza a világ bűneit. Ez az. Boldog ember lehetett. És talán ebben a jézusi mondatban, János: boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, talán egy ilyen kis figyelmeztetés is van. Te János, hát te megkaptad a legnagyobb boldogságot, amit itt a földön ember elérhet. Ne veszítsd el. És hogy valóban valami ilyesmit gondolhatott az Úr, akkor odafordul a sokasághoz, amelyik ott tolong körülötte, és ott lelkesedik, és megkérdezi őket, hogy na, mit gondoltok ti keresztelő Jánosról? Hát mit látni mentetek ki a pusztába? És akkor hozzáteszi: asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, az én előfutáromnál, az én útkészítőmnél, az én keresztelőmnél. De, és ez most már nekünk szól, de aki a legkisebb Isten országában, aki csak épp hogy be tud vánszorogni Isten országában, akinek tényleg csak annyi hite van, mint a kis mustármag, vagy még annál is kevesebb, az nagyobb nálánál. Nem tudom, hogy közülünk kire gondolhatott Jézus ennél a mondatán: aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb ennél a keresztelő Jánosnál, akinél nagyobb ember a földön nem született. Fantasztikus! Micsoda jövőnk, micsoda méltóságunk, micsoda kitüntetésünk van nékünk, és mennyire semmibe vesszük sokszor, mennyire nem törődünk vele sokszor, és mennyire meggyalázzuk magunkat sokszor. Na, aztán van itten még egy másik gondolat is, hogy az, hogy Jézust megismerjük, az nem tőlünk függ. Azt mondja János: én nem ismertem őt. Nem ismertem őt. El kell gondolkozni, hiszen végeredményben Jézus rokonsága közé tartozott ő is. Nem ismertem. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy tudtam róla, hogy ő a názáreti József és Mária fia. Tudtam, hogy ott működik Názáretben, mint technikus, és eltartja a családját. De nem ismertem őt, mint Isten bárányát. De nem ismertem őt, mint Isten fiát. És tudjátok, hogy mit jelent ez? Az, hogy akár mi csinálunk, mi sem ismerhetjük meg őt. Tanulással, ezzel, azzal, amazzal. Tudjátok, hogy ismerjük meg? Ahogy János azt mondja, hogy de, aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nékem. Isten odaadja neked Jézust. Elküldte Jézust. De hogy te igazán megértsd, megismerd, meglásd ezt a Jézust, az Isten fiát, az élet urát, az Isten bárányát, ahhoz az kell, hogy Isten adja néked ezt az ismeretet. Higgy, maradj! De ugyanakkor ez a hit Isten ajándéka is. Értitek ezt a kettőséget? Hiába akarok hinni megfeszített erővel. Nem tudok hinni, amíg Isten meg nem ajándékoz a hittel. De azt megtehetem, hogy kapaszkodok, kiáltok, esetleg üvöltök a hit után. Azt megtehetem, a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Igen, azért prédikálunk, hogy megtérjed, hogy Isten megajándékozzon titeket azzal, hogy megismerjétek a Jézust, az Isten bárányát, aki elveszi a bűnt, hogy megismerjétek az Isten fiát, aki győzött a kereszten. Ti érettetek, ti helyett. Furcsa dolgok ezek, és olyan-olyan furcsán kapcsolódnak egymásba. Ugye? Emlékeztek rá, hogy mondtam az előbb. Pilátus oda szögezteti a keresztre és a kardjára csap, hogy az a felírás marad, názáreti Jézus, a zsidók királya. Király. De amikor mindennek vége, amikor az a római katona dárdáját belevág Jézus oldalába, akkor a kivégző osztag parancsnoka, egy centúrió, gondolom, hogy dühös mozdulattal följebb csapta a sisakját, és elkiáltja abba a rettenetes csöndbe ott a Golgota alatt. Bizony, ez az Isten fia volt. Figyeled? Bárány. Hát mi úgy gondoljuk, hogy a bárány olyan szelíd áldozati állat, ugye? Ézsaiás jövendőlése cseng a fülünkbe, hogy mint a jó, amelyik mészárszékre vitetik, megnémul az őt nyírója előtt, hát ő is nem nyitotta meg a száját. Hála Isten, hogy nem átkozódott a kereszten, hanem a bűnösökért imádkozott. De tudod, hát azért ez a bárány nem egy ilyen gúnyjelkép, olvasd el a Jelenések könyvébe. Az angyal sereg dalolja, ahogy csak angyalok bírják. És az egész világ mindenség belereszket az örömtől, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, hatalmat, erőt és méltóságot. Igen. És ez a bárány letelepszik a trónra, és minden titok, minden hatalom, minden jövő az ő kezében van. A zászlós bárány, a mi egyházunknak is a címerében, ez a zászlós bárány van, aki győz bűnön, halálon, poklokon. Jó ezt így kimondani, és ez ragyogó, de tudjátok, hogy mi lenne az igazi győzelme? Ha rajtam győzne, ha most mindnyáján úgy mennénk el innen, hogy megadtuk magunkat, ahogy szokták mondani, kegyelemre, önéki. Ez volna az igazi, nekünk életet, dicsőséget, boldogságot, örömöt hozó győzelme. Egyszerűen találkozás vele, azzal a Jézussal, aki szeretett engem, és önmagát adtam, értem. Amen. Áldunk téged, mindenható atyánk, hogy te szerettél minket, és érettünk odaadtad a te egyszülött fiadat, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy benne az élet jön hozzánk, az, amit mi elvesztettünk. Az, amiből itt a földön naponként kifogyunk. Áldott vagy te, hogy benne örök életet ajándékoztál nékünk, és ezt az életet soha örökké senki el nem veheti tőlünk, mert a te hatalmad őriz minket. Ő benne és ő által a való közösségben. Hadd tapasztaljuk meg, hogy valóban meghallgattad az ő imáját, amikor azt kérte, hogy egyek legyünk benne, egymással és te veled. Hadd legyen ez életünknek boldog megtapasztalása, kísértéseink, gondjaink, szenvedéseink, megpróbáltatásaink, sőt örömeink között is. Hadd tudjuk azt, hogy a mi Urunk valóban átvitt minket halálból az életre. Hadd tudjuk meg, hogy olyan engesztelés szerzett a mi számunkra, hogy soha többé nem uralkodhat újra felettünk a bűn. Hadd tudjuk meg, hogy könyörülete és szeretete szüntelenül kísér minket minden utunkon, mert áll az ígérete, hogy velünk van, és övé minden hatalom. Ő benne reménykedünk, és ő általa kérünk téged. Atyánk, légy nékünk segítségül,